Kedves hallgatóm! A 46. Zsoltár 11. és 12. versét olvassuk ige magyarázatunk alapjául. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk, Tela. Isten felmagasztaltatik a nemzetek között, és felmagasztaltatik a földön. Ez Isten célja a földnek. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek az áldott igazságnak ismeretében lecsöndesedhetünk a bajok idején. Ma is vannak viharok mindenfelé. Egy nagyon sötét világban élünk, egy gonosz világban. Óriási változások mennek végbe. Már ma elkezdődött a gyötrelem a természetvilágban. Az Úr azt mondja, hogy csillapodjunk le a viharban. Krisztus, ahogy emlékszünk rá, viharba került tanítványaival, és elaludt. Amikor fölkeltették álmából, több baja volt a tanítványok lecsöndesítésével, mint a vihar lecsillapításával. Sokan hasonlítunk azokhoz az emberekhez. Nem tudjuk, hogy miként kell csöndben várni előtte. Ez a Zsoltár nagy áldássá válik a jövőben, de ez vigasztalás és áldás Isten népének ebben a mai korban is. A millenáris királyság prófétai képeinek másik kis csokra ebben a 47. Zsoltárban figyelhető meg. Ezt a királyságot az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor alapítja meg a földön. Ez a dicséret folytatása és Krisztus imádása, aki király az egész földön. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. 47. Zsoltár, második és harmadik vers. A felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Láthatjuk, hogy Krisztus királyként uralkodik az egész földön, és ezért dicsőítjük és imádjuk őt. Barátom, mielőtt Krisztus uralkodna ezen a földön, le kell törnie minden lázadást, öncsalást, elbizakodottságot és törvénytelenséget Istennel szemben. A 46. Zsoltárban láttuk annak ünneplését, hogy eljön ítéletében, és most a 47. Zsoltárban látjuk megalapozott királyságát és uralkodását a földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, aki szeret. Szela. 47. Zsoltár, 4. és 5. vers. Ez alkalmas az éneklésre. Örvendj világ, az Úr eljön, kíséri fényözön. E szent napon, nagy ujjongón, menj a földdel együtt zengjen. Örvendj világ, megváltód ő, csodálatos, dicső. A hegy és völgy, a fű és tölgy visszhangban néki énekel. A bűnnek ő útjába állt, legyőzte a halált. Immár ne félj, mert Krisztus él. Elűzi átkos éjszakád. Ő nála van az ítélet a nemzetek felett. Az ég és föld csodálja őt, és áldja őt mindörökké. Amint láthatjuk, ez valójában nem is olyan himnusz, ami Krisztus születéséről beszél, hanem ez az ő második eljövetelét írja le. Öröm lesz a földön, amikor eljön. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt. Milyen csodálatos lesz az a nap. Nem sokkal ezelőtt prédikáltam egy gyülekezetben, ahol az emberek tapsoltak és nagyon beszédesek voltak. Később valaki megkérdezte tőlem, hogy vajon ez a sok zaj nem zavart-e a prédikálásban? Ezt válaszoltam. Nem, mert összhangban voltunk. Azt hiszem, hogy amit ma sokan tisztelettudásnak neveznek, az valójában halott állapot. Nagyon sok méltóságosság van a temetőben, Senki nem zavar senkit és semmit. Azt hiszem, egy kis életre van szükség Isten tiszteleteinken. Felvonul Isten újongás közben, hűrzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő. 47. Zsoltár, 6. verstől a 10. versig. Hadd adjam át azt, ahogyan Gébelein magyarázza ezt az ige szakaszt. Isten előjön kiáltozás között, Jahve trombita harsogásban. Énekeljetek zsoltárokat Istennek! Énekeljetek zsoltárokat királyunknak! Énekeljetek zsoltárokat! Mert Isten az egész föld királya! Énekeljetek zsoltárokat oktatásul! Isten uralkodik a nemzetek fölött! Isten az ő szentségének trónján ül! A készséges szívűek összejöttek Ábrahám Istenének népével, mert Istené a föld minden pajzsa, ő igen magasztos. Felvonul Isten újjongás közben, hűrzengéssel jön az Úr, vagyis fölemelkedik újjongás közben. Valójában a fölemelkedés azt jelzi, hogy először alászállt. Az Úr eljött e földre 2000 évvel ezelőtt, megszületett Betlehemben, elvégezte a földön a megváltás munkáját, aztán fölment a mennybe. Azt hiszem, a 24. Zsoltár erre utal. De ebben a Zsoltárban egy másik fölemelkedésről van szó. Amikor Krisztus eljön másodszor a földre, akkor létrehozza királyságát, és ide-oda megy az új Jeruzsálembe. Azt hiszem, hogy az új Jeruzsálem és a föld között autópálya lesz, és az sokkal forgalmasabb lesz, mint a világ bármelyik autópályája, egy kivétellel nem lesznek forgalmi dugók. Az ember szabadon mozog ide-oda. Valószínűleg az Úr alászáll és fölszáll meghatározott időkben a millennium alatt, és bemutatja láthatóan is az ő dicsőségét a föld felett. Milyen dicsőséges, csodálatos kilátást tár elénk ez a zsoltár. Ez a három milleniumi zsoltárcsokornak utolsó része, a 48. zsoltár. Ünnepli a Mesiás végső és teljes diadalát. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon, a nagy király városa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. 48. Zsoltár, 2., 3. és 4. vers. Ismét szeretném átadni Gébelein magyarázatát. Nagy a Jahve, és igen dicséretes a mi Istenünk városában, az ő szent hegyén. Gyönyörű felemeltségében. Az egész föld öröme a Sion helye, az északi oldalak a nagy király városa. Isten az ő palotáiban ismertétette magát, mint erős torony. Amikor Sion hegyéről beszél, azon Siont érti, és amikor Isten városáról beszél a szent hegyen, akkor Jeruzsálemre utal. Figyeljük meg az északi oldalon kifejezést. Ez érdekes mondat. Valószínűleg beszél a fölemelkedés és a földre való alászállás módjáról. Megfigyelésre méltó profécia van Ézsaiás könyvében, amely említi a sátánt az északi oldallal összefüggésben. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Ézsaiás könyve, 14. rész, 13. és 14. vers. ez az északi oldal nyilvánvalóan a módra mutat. A sátán remélte, hogy megbuktatja Istent. Ez az az összeütközés, ami az utolsó nagy csata ezen a földön. Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene, de amint meglátták, megdöbbentek, megriadtak, és megfutamodtak. 48. Zsoltár, 5. és 6. vers. Figyeljük meg Gébelein magyarázatát ezekről a versekről. Mert íme a királyok összegyülekeztek, és együtt indultak el. Látták ezt, és csodálkoztak, megrémültek, menekülni kezdtek, remegés szállt rájuk, fájdalom, mint a szülőasszonyra. Keleten széttörted Társis hajóit viharoddal. Azt hiszem, hogy ez az ezer éves békesség ideje utáni kort írja le, amikor a sátán elszabadul egy kis időre. Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. Jelenések könyve, 20. rész, 7., 8. és 9. vers. Amiről hallottunk, azt láttuk is a seregek urának városában, Istenünk városában. Megtartja Isten örökre. Szela. 48. Zsoltár, 9. vers. Az emberek hallották és olvasták mindezt a próféták könyvei alapján, és most látják mindezek szó szerinti végbemenetelét. Ez megígért szabadítás, amit Isten mondott, hogy majd megérkezik. Végül megvalósult. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevedhez méltóan dicsérnek a földkerekségén, Istenünk! Jobbod csupa igazság! 48. Zsoltár, 10. és 11. vers. A milleniumi templomban imádják őt, és elmélkednek irántuk megnyilvánuló jóságáról. Ez a zsoltár nagy halleluja kórussal zárul. Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek. Bizony itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké. Ő vezet minket mind halálig. 48. Zsoltár, 12. verstől a 15. versig. Nagy örömmel járják körül Jeruzsálemet, minden részét megfigyelve, és dicsőítve őt, aki az ő Istenük, és vezeti életüket. Milyen csodálatos lesz ez a dicsőítés! A 49. Zsoltár zárja a Zsoltárok könyvében az Exodus szakasz első részét. Láttuk Isten útjainak igazolását a gonoszokkal és az igazakkal való viszonyában. Láttuk, hogy Isten vezeti népét, amely távol van tőle és messze él országától. Ismerté tette velük azt a szándékát, hogy magához vonja övéit, és megtartja őket a nagy nyomorúság idején, mint ahogy kivitte népét Egyiptom földjéről, amikor diktátor uralkodása alatt rabszolgák voltak. A 49. Zsoltár szembeállítja Isten gonoszokkal és igazakkal való bánásmódját. Nem éppen filozofálás ez a gazdagság bizonytalanságáról és az élet rövidségéről. Ez nem valami édes kis disszertáció, ami megparancsolja, hogy viseljük el bátran a veszedelmeket és szenvedéseinket, és megmondja, hogy az erénynek megvan a maga jutalma, és hogy az igazság végül diadalmaskodik. Ehelyett ez a zsoltár bemutatja nekünk nem csak a gazdagság hiába valóságát, hanem azok végét is, akik dicsekszenek gazdagságukban. Ez a zsoltár egy kicsit forradalmian hangzik a mai gondolkodás szerint, de ennek külön figyelmet kell szentelnünk ebben a mai időben. Halljátok ezt, minti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. 49. zsoltár, második verstől az 5. versig. Dr. Gabelein így adja vissza e sorokat. Halljátok meg ezt, mint ti népek, figyeljetek, e korszak minden lakója, alacsony rangúak és magas rangúak, gazdagok és szegények együttesen. Ajkam bölcsességet szól, és szívem gondolatai értelmesek. Fülem példázatra hajtom. Megnyitom talányomat hárfa hangon. Ebben a zsoltárban ugyanazt teszi az író, mint a következőben, amikor felhívást intéz Isten teremtményeihez, hogy hallják meg. Meglátjuk ugyanezt, amikor elérkezünk Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéhez. Már láttuk ezt Mózes 5. könyvében is. Emlékeztetlek arra, hogy amikor az Úr kész volt arra, hogy bevigye népét az ígéret földjére, akkor hívta az eget és a földet, hogy tanúskodjék erről, és nem csak átadja népének a földet, hanem olyan körülményeket is teremt, ami megfelel ott lakásuknak. Ének formájában adta át mindezt. Figyeljetek, ti egek, hadd szóljak! A föld is hallja meg számnak mondásait. Mózes 5. könyve, 32. rész, 1. vers. Ez Mózes énekének a kezdete. Ebben az énekben Isten tanúskodása szólítja az eget és a földet azokról a körülményekről, amelyek között népét a földre helyezi. Legalább 800 évvel később Isten kész volt népét eltávolítani onnan, mert vétkezett ellene. Ézsaiás könyvében Isten ismét hívja az eget és földet, hogy tanúskodjék arról, hogy népét igazságosan és jogosan távolítja el földjéről. Ézsaiás könyve, 1. rész, 2. vers. Most itt van Isten felhívása, aminek hallgatása talán zavart okoz, mert kérdéssel kezdődik. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosak bűne? 49. zsoltár, 6. vers. Azonnal csodálkozunk azon, hogy ki kérdezi ezt. Vajon a zsoltáros? Vagy ezt a kérdést a magabízó gazdagok teszik fel? Talán ezt az igazak kérdezik, akik igazságtalanul szenvednek a gonoszok keze alatt, vagy a maiak kérdezik, akik szükségben vannak. Azt hiszem, ez a szegény ember kérdése. Én szegény fiú voltam, és megvallom, hogy egy kis gyanakvással néztem mindig a gazdagokra. Megkérdőjeleztem indítékaikat. Miért engedi meg Isten, hogy egyesek annyira meggazdagodjanak? Mi történik velük? Miért sikerül nekik annyi minden? És mintha nem lennének olyan nehézségeik, mint másoknak. Van ma egy csoport ezen a földön, amit a gazdagok és a befolyásosok alkotnak. A választáskor beszélnek hozzánk, és azt mondják, hogy nagyon csodálatosak, intelligensek, és szeretetre méltóak vagyunk, mert akarják szavazatainkat a jelöltségükhöz. A kérdés ez. Miért engedi meg Isten nekik, hogy olyan sokat fölhalmozzanak? Miért nem tesz valamit Isten ennek megszüntetéséért? Lássuk meg, hogy a zsoltáros mit mond erről a témáról. Akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek, hiszen senki sem válthatja meg magát. nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. 49. Zsoltár, 7. és 8. vers. Nem számít, milyen gazdag vagy, nem tudod megvásárolni az üdvösséget. Nekünk együtt kell járulnunk az üdvösségért ugyanazon az úton. Nekem semmim sincs, amivel megvehetném a megváltást. A gazdagnak van pénze, de nem tudja az üdvösségre fordítani. Mindketten egyformák vagyunk. A gazdag ember kintreked az üdvösségből, ha azt gondolja, hogy valamit tehet érte, vagy fizethet érte, vagy kiérdemelheti üdvösségét. A római levél 4. részének 5. verse ezt mondja. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Római levél, 4. rész, 5. vers. Most jön egy közbevetett kifejezés. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. 49. Zsoltár, 9. vers. Nincs elég pénzük ahhoz, hogy megvegyék üdvösségüket, senkinek sincs arra elegendő vagyona, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. 49. Zsoltár, 10. vers. A gazdagoknak éppen úgy meg kell halniuk, mint mindenki másnak. Azt hiszem, e Zsoltár alapján mondta az Úr Jézus a gazdagról és Lázárról, a szegény emberről szóló példázatot, ahogy azt Lukács evangéliumában a 16. rész 19. versétől a 26. verséig olvassuk. Egyetlen ember sem válthatja meg lelkét, legyen akármilyen gazdag, hogy örök életet nyerjen. Pedig meglátja, meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. 49. Zsoltár, 11. vers. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm figyelmeztetésedet! Őrizz attól, hogy a vagyonban bizakodjam, és próbáljam kiérdemelni az üdvösséget. Segíts, hogy szent lelked által megértsem, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus vére érdeme árán lehet üdvösségem, és mennyországom. Ámen.